A Pallas Athéné könyvkiadó bemutatja. Nicole Soames, a prezentáló én, Mikell a sikeres első benyomáshoz című könyvét. Az embereknek mindössze 7 másodpercükbe telik véleményt formálni önről. Nicole Soames érzelmi intelligencia tréner e kötetével rendkívül hatékony és gyakorlatias tanácsokkal lát el bennünket, annak érdekében, hogy magabiztos önkifejezésünk egy megnyerő kisugárzással párosuljon. Könyve olyan módszerek és eszközök tárháza, melyel megtanulhatjuk, hogyan váljunk nagyszerű előadóvá életünk minden területén, függetlenül attól, hogy egy értékesítési jelentésről tartunk beszámolót, személyes márkánkat építjük, kapcsolatépítési céllal adjuk elő magunkat, vagy éppen kulcsfontosságú előadóként vagyunk jelen egy hatalmas konferencián. A Prezentáló Én című könyv bemutatóján meghívott vendégeink voltak Sinkó Erika, Business Life Coach, tréner, az életbelépő tréning alapítója. Bécsei Zsadány, az Élel Simulations társalapítója. Valamint Lévai Paula, a Pallas Athéné könyvkiadó főszerkesztője, a beszélgetés moderátora.
Szeretettel köszöntöm jelenlévő vendégeinket, és azokat az érdeklődőket is, akik online követik a Prezentáló Én című legfrissebb könyvünk bemutatóját. Egyben üdvözlöm Sinkó Erikát és Bécsei Zsadányt, a beszélgető társaimat. A jelenlévő vendégeink kérdéseket is tehetnek majd fel a könyvbemutató végén a székeken elhelyezett kérdéskártyák segítségével. Egy pár szóban a szerzőről. Nicole Soames több kötetes sikerszerző, bestselleríró, emellett érzelmi intelligencia tréner és coach, akinek a Diadem Performance nevű cége készségfejlesztő tréningeket tart felsővezetőknek, elsősorban a prezentálás, a befolyásolás, értékesítés és tárgyalás technika témakörében. Sok ezer embernek segített abban, hogy úgy prezentáljon, mint egy bajnok. Meghívott vendégeink is rutinos prezentálók. Első kérdésem hozzájuk, hogy az ő szakmai életükben hogyan jelenik meg a prezentálás? Erika.
Én is természetesen szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nagyon örülök. És hát, hogy hogyan jelentkezik az én életemben trénerként, előadóként, business coachként, gyakorlatilag egyfolytában jelen van, vagy hát csak gondoljunk erre a könyvbemutatóra, most is ugye a saját gondolataimat, a saját elképzeléseimet, a saját véleményemet és nézőpontomat mondom el, úgyhogy én azt gondolom, nekem aztán tényleg a mindennapjaimban ott van ez a téma.
Ugye én az üzleti világnak a gyakorlati oldaláról érkezem, és nálam ez a prezentálás az alapvetően ilyen értékesítési helyzetekben jön elő. Tehát embereket nagyon érdekes megfigyelni, hogy vagy szolgáltatást, vagy terméket adnak el, de azért, hogyha mögé nézünk, akkor úgy mindig feltűnik az, hogy igazándiból itt ötleteknek, vagy a személynek az értékesítéséről van szó. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a könyv ebből a szempontból, hogy az ember a spontán tapasztalatait így rendszerezni tudja.
Én is, mikor készültem a könyvbemutatóra, átlapoztam ezt a könyvet, mert a szerző azt mondja, hogy mindennapi életünkben nagyon sűrűn előfordulnak olyan helyzetek, amikor meg kell nyilvánulnunk, be kell mutatkoznunk, sikeresen kell fellépnünk. Sokszor van, hogy ez dönti el a következő lépéseket, hogy sikeres a prezentációnk, kapunk-e lehetőséget. Volt-e olyan élményetek a való életben, amikor egy jó sikerült prezentáció vagy bemutatkozás valami új lehetőséget nyitott meg előttetek?
Nekem több is volt ilyen, és ugye azért, hogyha már prezentációról beszélünk, ugye maga a könyv sem egy csak a prezentációra érti azt, hogy prezentálni, hanem gyakorlatilag Zsadány is mondja, hogy minden olyan helyzetben használjuk ezt a szót, vagy könyv használja ezt a szót, amikor így be kell mutatkozni. És nekem erről így hirtelen két dolog jut eszembe. Az egyik az, amikor egy TED előadónak jelentkeztem, és ott ugye egy perces filmet kellett magamról és a témámról készíteni, ami eldöntötte, hogy lesz tovább, vagy nem. És hát én ezen már túl vagyok. Ez jut először eszembe. A másik egy érdekes tárgyalási helyzet volt, egy üzleti tárgyalási helyzet, amikor egy multicéghez mentem el, addig ennek a cégnek csak belsős trénerei voltak. És elmentem 8 gyönyörű, de nagyon okos nővel szemben találtam magamat. Azért ez egy izgalmas helyzet, és tudtam, hogy ez a cég nagyon erősen célfókuszú, feladatorientált cég. Tehát tudtam, hogy az én nekem is a bemutatkozásomat, a gondolataimat úgy kell felépítenem, hogy ez nekik otthonos legyen, ez hozzájuk közel álljon, hogy ne azt érezzék, hogy csak mondok valamit, hanem legyen tartalma, tényleg legyen valódi tartalma a kommunikációmnak. És hát igen, nagyon büszke vagyok, hogy ez az eset is például nagyon sikeresen záródott. A mai napig trénerük vagyok.
Sajnos nekem ilyen nem volt.
De van más, biztos van más. Jó, bakár.
Igen, most pont azon gondolkoztam, hogy itt meséltél, hogy nekem az egyik ilyen legizgalmasabb értékesítési helyzet, amikor mondjuk a személyemet vagy a csapatunkat kellett eladni, ez pont a Csíkszentmihályjal való első találkozás volt. Hát a világ egyik legismertebb tudósáról van szó, és ugye az volt a gondolatunk, hogy készítünk egy szimulációs vezetésfejlesztési programot, és nagyon nehezen ment ez előre. Ez a digitális online világ, ez azért nem a professzor úrnak a klasszikus közege. És amiben aztán sikerült végül is egy ilyen kétnapos beszélgetés együttlét után előre lépni, az volt, hogy kiderült, hogy van egy teljesen véletlenül közös téma. Ez a hegymászás volt nekünk akkor egy olyan projektmenedzsment tananyunk, amit az Erős Zsolttal csináltunk annak idején. Hát ez biztos közönségnek azért ez a név mond valamit, ugye máig egyetlen hópárducunk, ha jól tudom. És amikor meglátta ezt, akkor ugye felidézte azt, hogy hát ő is hegymászó volt. És akkor onnantól kezdve eljutottunk odáig, hogy jó, akkor próbáljuk meg. És hát milyen érdekes, hogy mi múlik. Szóval, hogyha most mit tudom, én a változásmenedzsment tananyagot hoztam volna elő, az is megvolt már akkor, az mondjuk egy étteremről szól, hát akkor lehet, hogy nem ez lett volna a kimenetele. Szóval, és ebben a könyv egyébként megerősít, azért szerencse is kell ahhoz, hogy egy értékesítési helyzet az, vagy egy tárgyalási, vagy előadási helyzet jól sikerüljön.
Most, ahogy beszéltetek, figyeltelek titeket tudatosan, mert a könyv is írja, hogy 7% a kommunikációnak jön át a szavak által, és a többi jel az a testbeszéd, a hanglejtés, a gesztikulálás. Szeretném megtudni, hogy ti mire figyeltek elsősorban, amikor valakivel beszélgettek fontos helyzetben, megmérettetés alkalmából, milyen jeleket kódoltok ti le?
Már-már közhelynek fog hangozni, de mégis így van, hogy persze a testbeszédnek azon jeleire, ami általában mindenkire igaz, arra feltétlenül figyelek, hogy ül a másik, mennyire nyitott. A másik, amit figyelni szoktam, és ez már egy kicsit finomabb, amit én most itt mondani szeretnék, azok az egyénre jellemző mimikai jelek, de akár lehet egy bemozdulás is, ami számomra azt jelzi, hogy valamiféle állapotváltozás történt az egyénnél, az illetőnél. Látom azt, hogy mikor tetszik neki, mikor kezdi unni, és ennek megfelelően tudom a kommunikációmat alakítani. Ehhez azért idő kellett, és ugye ezért ez nem úgy megy, hogy rögtön mindenkit így elkezdek szugerálni, hogy akkor nála mi történik, de egyébként figyelem az embereket, és nézem azt, hogy mi az a finom, apró dolog, ami rájellemző, és lehetőleg annak mi lehet a jelentése. Én körülbelül ez a kettő, amit mindig figyelek, ami a metakommunikációs jeleket jelenti.
Például, hogyha lassan oldalra ellépeget, akkor valószínű nem érdekli annyira a mondani valunk.
Ez azért kontextusban értelmezendő, mert lehet, hogy már nagyon szeretne a kis helységbe kivonulni, vagy éppen a táskáját elérni egy zsebkendőért. Tehát, hogy ez azért mindig kontextus függő, de mondjuk egy zárt helyen, egy ilyen környezetben, ahol mi most beszélgetünk, biztos, hogy figyelem azt, hogy mennyire tudott-e ezt követni, mennyire tetszik. Biztos, hogy Zsadány is figyeli azt, hogy én mit mondok, és arra hogyan fog rácsatlakozni, mi az a téma, amit tetszik neki, vagy nem. Úgyhogy át is adom neki a szót.
Ó, köszönöm. Pedig nem csináltam olyan jelzést, hogy most...
De láttam.
Nekem az jutott eszembe, hogy az elmúlt másfél évet szerintem sok honfitársunkhoz, meg világpolgártársunkhoz hasonlóan a képernyő előtt töltöttem. Mert ugye az összes megbeszélés átment online-ba, és hát erről mondjuk ez a könyv nem értekezik, de én nagyon sok üzlettársamnak a lakásába a meghívást nyertem ezáltal, ugye, ami eddig nem volt azért jellemző. Rendkívül érdekes, azt kell mondjam. Tehát, hogyha már itt említetted ezt a kontextusba helyezést, azért azt megnézni, hogy Egyáltalán kinek hol van a dolgozó helye a lakásán belül? Ugye, amikor elindult ez az egész, akkor még nagyon rendezetlen volt mindenkinek ez, amit mutatott, és akkor, hát én is eljutottam egyébként egy 3 hónap alatt, hogy rájöttem, hogy a falra kéne legalább képet feltenni, mert olyan hülyén néz ki, hogy ott teljesen üres mögöttem. Szóval, hogy ez is kommunikáció, ugye nem arról szól, amit mondunk, de hogy nézünk ki, meg mit illik inni, ugye mondjuk egy megbeszélés esetében. Hát az a legjobb, hogyha nem átlátszó pohárból kortyolgat az ember. Szóval ez is hozzátartozik, és hogy ez a megfigyelés, erről meg az jutott eszembe, hogy most olvastam egy nagyon érdekes könyvet, ami Adolf Zukorról szól, ugye egy honfitársunk, a Paramount stúdiónak a megalapítója, de egyébként talán azért is említhetjük őt, mert ő az, aki kitalálta az egész estés filmet. Ez egy nagyon érdekes üzleti történet egyébként. És hát sokan kutatták, hogy mi az ő sikere, és oda jutottak el, hogy igazándiból az, hogy minden nap körülbelül 2 órát a nézőtéren ült, és azt figyelte, hogy amit mondtál, hogy hogyan mozdulnak be az emberek, mikor kezdik unni, mikor nem úgy alakul a reakció, amit az alkotók elvártak volna, és ebben viszont ez a könyv is megerősít bennünket, hogy ez gyakorlás. Tehát valószínűleg nem így születik senki, hanem ezt tudatosan meg lehet gyakorolni. Be lehet gyakorolni, meg lehet tanulni, oda lehet figyelni, szóval lehet ebben klasszul fejlődni.
Nicole Soames egyben érzelmi intelligencia tréner is, és ő szerinte a magabiztosság a kulcsa igazából a sikeres prezentálásnak, és ebben is nyújt néhány támpontot, hogy hogyan lehetnénk magabiztosabbak. Ti mit találtatok érvényesnek magatokra nézve a tapasztalataitok alapján a könyvből?
A magabiztosságra vonatkozólag? Hát, most megleptél ezzel. De hogyha most így elkezdek ezen töprengeni, én azt hiszem, hogy az jön át nagyon, hogyha valaki az adott témában, amiről vagy előad, vagy amiben megnyilatkozik, abban örömét lelie vagy sem. Ez mondjuk lehet, hogy furcsa ilyen üzleti kontextusban, de ezt nagyon lehet érezni, hogy valaki a sajátjának érzi-e azt az adott témát, amiről szó van, és hogyha ez így van, akkor egy hihetetlen előnyre tud egyébként szert tenni. És ez a fajta érzelmi kapcsolat, vagy ez az érzelmi kötődés, ez kiegyenlít egyébként ismeretbeli hiányosságokat is. Vagy olyan egyensúlytalanságokat, amiről azt gondolnánk, hogy nem kezelhető, de mégis. Szóval én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tanulság, hogy hogyan is viszonyulunk ahhoz a témához, amiben éppen megnyilatkozunk.
Igen, ez talán a tartalomra vonatkozik. Ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy ehhez még, tehát minden egyes szavával egyetértek Zsodálynak természetesen, ugyanakkor hozzátartozik az is azért az önismeretünkhöz, hogy tudjuk, lássuk magunkat, lássam a határaimat, lássam azt, hogy mi megy nekem jól, és egy ilyen közegben, amikor előadó vagyok, vagy prezentálnom kell, vagy egy állásinterjúra megyek, akkor mi az a közeg, amit magamnak meg tudok teremteni, azért, hogy én ott sikeres tudjak lenni. És hogy ez is hozzá tartozik, ha én ezt már tudom, ismerem magamat, akkor egész biztos, hogy az önértékelésem is jobb lesz, az én képem, az önbizalmam, és akkor, hogy az én... hogy még ide is tegyük az érzelmi intelligenciát. Nekem erről az jut eszembe, hogy tulajdonképpen az önismeretünk része az érzelmi intelligenciánk. És ugye ez az, amit soha nem tanulunk, én mindig el szoktam mondani, hogy tényleg deriválni, integrálni, gyököt vonni, mindent megtanulunk, ami nem kérdés, hogy biztos, hogy kell. Bár tényleg én se csináltam az elmúlt 100 évben. De hogy az, hogy az érzelmeinkkel mit kezdjünk, vagy hogyan legyünk úrrá mondjuk egy ilyen helyzetben egy stressz pillanaton. Mi az, ami Sinkó Erikának, de akárkit mondhatnék, vajon mi kell ahhoz, hogy én stabil legyek ebbe, azon túl, hogy nagyon fontos, amit a Zsodány mond, kell tűpontosan, és jó kapcsolatom kell, hogy legyen a témával. Szóval azt gondolom, hogy még ez is ide tartozik, és hogy az érzelmi intelligencia, én hiszek abban, hogy megvan bennünk, ha csak nem valamilyen koros dologról nincs szó, tehát hogy, vagy van szó. Én azt gondolom, hogy megvan bennünk, az ezzel való bánásmód pedig tanulható.
Még nem beszéltünk a lámpalázról, amit nagyon sok ember érez, és még a leghíresebb előadó művészeknek is megkeserítheti az életét. Hogyan lehet ezt a lámpalázat leküzdeni? Milyen tippeket ad a szerző erre a szorongás leküzdésére?
Hát ugye itt a gyakorlás, azt hiszem, az egy alapvetően fontos dolog, meg amit Erika is említett, hogy kívülről lássuk magunkat. mondjuk tükör előtt gyakorolni, ennek ilyen lehet, hogy ilyen furcsa hogy is felhangja van, de valahol erről szól a dolog, hogy például nekem személy szerint nagyon sokat segít az, hogyha egy ilyen kiemelt előadásra kell készülnöm, akkor ezt elmondom. De nem magamban, ez nagyon fontos, mert ahogy az ember elkezdi a szavakat kiejteni, akkor rögtön az egész az olyan furcsa lesz, és hát igazivá válik, és akkor látja azt, hogy mit kellene jobban, vagy mit kellene másképpen hangsúlyozni, vagy mondani. Sokszor szoktam azt csinálni, hogy az elejét azt meg is tanulom, hogy egyszer ne azzal menjen el az energia, hogy úgy belelendül az ember, és az olyan nehéz, és akkor van az emberben egy izgalom, akkor ugye lehatárolja magát a közönségtől, pláne hogyha egy olyan előadásról van szó, vagy egy olyan megbeszélésről, ami mondjuk egy irányú kommunikáció, és akkor nem veszi a reakciókat. Szóval az nagyon sokat segít, hogyha az ember az elejét azt legalább jól megtanulja, és akkor másra tud figyelni. Hát amit említettél, hogy hogyan reagálnak erre a partnereink, vagy egyáltalán a kontextus hogyan épül fel egy adott helyzetben. Szerintem ez a kritikus ebben, hogy ebbe belerakjunk energiát. Én sokszor estem olyan hibába, és erről pont ír a könyv is, hogy ugye kihúzzuk a nyomtatóból a PowerPointot, és akkor az úgy kész. Hát ez, szóval azért volt egy pár ilyen kellemetlen helyzetem, amikor elúsztak fontos döntések azon, hogy nem sikerült valamit úgy megmutatni, ahogy azt tényleg kellett volna.
Én nézőponttal szoktam érkezni egy-egy előadásra, amíg pedig az a nézőpontom, hogy az, amit ért engem oda hívnak, hoz én értek. Arra nekem van egy rálátásom. És hogy én mit akarok vajon itt mondani, azt senki nem tudja ebben a pillanatban, kivéve a férjemet, aki végighallgatja néha azt, hogy én mondjuk hogyan, mit mondok otthon, és hogy csak megerősíteni tudom azt, amit mondtál, hogy egyáltalán nem ördögtől való elmondani otthon. Nekem a tükör nagyon sokat segített, eleve, hogy megismertem, és ez is önismeret, tehát, hogy lássam magamat, hogy te jó ég, én így nézek ki, és így kerekítem a szavakat, és ilyen akkor a hajam, és úristen, tehát, hogy nekem nagyon sokat segített ez, hogy lássam, tudjam, hogy körülbelül most mit látnak a nézők, vagy az itt jelenlévők, és hogy az is, hogy így a család nagyon támogat, és akkor az elején még így bele-bele szóltak, hogy most mit akarsz mondani? És hogy kellett ez a külső kontroll. Nekem teljesen egyértelmű volt, hogy mi az, amit mondani szeretnék, de nem biztos, hogy el tudtam úgy mondani, ahogy én azt hittem, hogy mondom. Én egyébként még a lámpaláze mellé azt javaslom, hogyha valakinek ilyen gondja van, hogy eleve, tehát menjen egy pozitív nézőponttal a helyszínre. A másik, amit én nagyon szeretek, a kulcsszavak. Tehát, hogy mik azok a kulcsszavak, amiket én biztos, hogy el akarok mondani, ennek pedig többféle technikája létezik, hogy hogyan tudjuk a bizonyos kulcsszavakat elrejteni a fejünkbe ahhoz, hogy ez adott pillanatban ki is tudjon jönni. Úgyhogy én ezt javaslom, felkészülés, gyakorlás, ezt hallottuk épp az előbb, és hogy oda menni egy pozitív nézőponttal.
Ideig főleg a formális prezentációkról beszéltünk, de a szerző kiemeli, és ebben szerintem nagyon amerikai az ő nézőpontja, hogy a mindennapi életünkben is figyelnünk kell, hogy hogyan nyilvánulunk meg, mert az is sokat elárul rólunk. Nálatok van-e olyan, hogy egy privát én, meg egy szakmai én, hogy mennyire válik el, vagy mennyire hasonlít ez a két énetek?
Én nekem szerencsés a helyzetem, mert a munkám az a hobbim is, tehát így nagyjából a privát és a munka közösség az jelentős részt lefedi egymást. Ez persze azzal a szomorú dologgal is jár, hogy egy rendkívül kritikus környezetbe kerül az ember, ugye, mert egy munkahelyen azért mégsem, legalábbis normális esetben nem szoktunk olyan nyílt visszajelzéseket adni egymásnak, amivel én naponta szembesülök most, hogy egy pár ilyen tengeren túli projektjeink is vannak. Itt hetente megkapom nagyon erőteljesen azokat a visszajelzéseket, ami, hát ha van ilyen könyvetek, Katinka, hogy kell negatív visszajelzést fogadni méltósággal, akkor én annak vevője lennék mindenképpen. Tehát, hogy ez ebből a szempontból nálam egy kicsit különleges dolog, vagy ilyen rendhagyó, de abból a szempontból meg nagyon jó, hogy viszonylag hamar kiderül az, hogyha valami nem jól működik, vagy nem hatékony, vagy valami probléma van vele. És mivel mi vezetésfejlesztéssel foglalkozunk főképp, azért azt látom, hogy egyébként ez egy nagyon nagy probléma, vagy egy kihívás a vezetők számára, hogy, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket jól kezelni. Mondjuk hogyan tud a vezető természetesnek tűnni. Ugye azért sok olyan barátom van, akik komoly vezető beosztásban vannak, és elmesélik, hogy hát a család az mindig meglepődik azon, amikor őket vezetni látja, hogy figyelj, tökre nem ilyen vagy, hál' Istennek. Ne is próbáld ezt meg otthon, mert szóval, hogy ez nem biztos, hogy jó, ezt most nem tudom, ennek te vagy azért, Erika, szakértő, hogy ez a kettős identitás ez létrejön, vagy nem jön létre, de nagyon izgalmas helyzeteket tud előállítani, az biztos.
Én a visszajelzéssel kapcsolatban nagyon szívesen segítek neked, Jodán. Okay. Tip-top, de ha van könyv, szóljatok. Persze. Hát nálam, hogy ez a szakmai én és a munka én, és hát persze lehet, hogy nem foglak meglepni benneteket, de hogy körülbelül, mint Jodánál, hogy igen, nekem is valahogy a hobbim egyben a szerelmem, és a munkám a hobbim, tehát akkor innen a szerelmem is. És noha más a tartalom sokszor, de technikailag, és hogy remélem, hogy azt mondja a férjem, hogy nem szoktam őt otthon esetleg ilyen tréning szituáció, vagy coaching szituációba hozni, de bólongatott, hogy nem, köszi. Szóval, hogy elválasztom ugyanakkor a tanult technikáimat, azokat tudom, hogy kell bevetni azért, hogy a legjobban fejezzem ki magamat, és hogy akivel éppen beszélek a családból, annak lehetőleg eladjam az ötleteimet. Ha most mindenki felsziszen, hogy te jó Isten, ez a nő befolyásolja és manipulálja a családját, nem erről van szó. Egyszerűen csak arról van szó, hogy szeretném megértetni magamat a környezetemmel, legyen szó tréningről, legyen szó egy coaching szituációról, legyen szó egy vezetőfejlesztésről, legyen szó egy családi szituációról. Úgyhogy nálam is egy kicsit a tartalmat és bizonyos technikákat leszámítva, igenis, hogy megjelenik a magánéletemben is ez a téma.
Ez kicsit kapcsolódik akkor a személyes márka problematikájához. Ezzel is foglalkozik ez a könyv, egy egész fejezetet szán neki. Mennyire fontos szerintetek a mai világban a személyes márka kiépítése, illetve kinek van erre igazából szüksége?
Hát, amennyire én látom, ez minden szintjén megjelenik az értékteremtésnek. Ez a nagyon izgalmas dolog. Tehát, hogyha megnézem azt, hogy azok a tevékenységek, amelyek 20 éve még nem nagyon látszottak, azok mennyire felértékelődnek, és mennyire az azt végző individuumok, azok fontossá válnak. Nekünk van egy programozó üzletágunk, és hogy egy programozónak a személyisége, Az milyen hozzáadott értékkel, vagy éppen negatív értékkel tud hatni az értékteremtés, ez rendkívül izgalmas, és ráadásul azt látom, különösen a fiatalabb generációknál, hogy az öntudat az egy nagyon erőteljes, hát lehet azt mondani, nem elég, hogy motiváló tényező is úgy egyébként. Tehát, hogyha hagyjuk, hogy ez kibontakozzon, és hagyjuk, hogy ezek a személyes márkák megjelenjenek hivatalosan is a szervezetben, azt látom, hogy az emberek egyre érzékenyebbek arra, hogy amikor van egy megbeszélés, akkor hogy vannak bemutatva. Amikor van egy megbeszélés, akkor hogyan mozgatod a csapatodat. Oda kell figyelni arra, én ezt látom, hogy mindenki szóhoz juthasson, hogy mindenki elmondhassa a maga véleményét, és érezze azt, hogy ő valóban része az értékteremtésnek, és akkor ennek egy másik vetülete pedig ez a személyes márka, vagy én márka. Ugye, hogy ez fontos, ezt kezelni kell, ez egy vagyoneleme, azt hiszem, egy modern szervezetnek, még akkor is, hogyha a szervezetek világa azért esik szét, és hálózat alapú most már szinte minden, de talán pont ezért ez egy egyre fontosabb dolog, és el kell fogadnunk, hogy ezzel foglalkozni kell. De hát, ha megnézitek, az egész világ ez irányba megy, hogy milyen a LinkedIn profilod, milyen a Facebook profilod, egyáltalán mit, nem tudom, ilyenekkel szoktatok-e szórakozni, hogy megnézitek magatokról, mit mond a Google. Tehát, hogy ezek ilyen fontos dolgokká válnak, és mindenhol a szervezetben. Tehát ez most már nem csak a vezetői, vagy a nagyon különleges szakértői közegnek a sajátja, hanem a pályakezdők is ugyanúgy fontosnak tartják ezeket a dolgokat.
A közösségi média, ami az a saját én márkánkról, vagy self-brandingünkről mond, az egy kép. Az pedig, hogy ezzel tudatosan bánjunk, munkavállalóként, vállalkozóként, és bármilyen személyként. Én azt gondolom, hogy ez egy másik történet tud lenni. Tehát, hogy akkor, amikor a közösségi médián jelen vannak a fiatalok, akkor azt gondolják, hogy ugye vannak az influencerek, és akkor őnekik kell csak én márka. Miközben az, ahogy kommunikálnak, ahogy egy önéletrajzot megírnak, egy levelet megírok, egy SMS-t megírok, az már mind-mind-mind az én márkámhoz, az én önkifejezésemhez, a saját magam képviseletéhez tartozik. Én egyébként ezt egy fontos témának tartom. A cégek életében egyetértek azzal, hogy megjelenik, akármennyire nem akarja egy vezető, hogy a saját dolgozóinak, a saját munkatársainak az identitásai kivilágosodjon, egyre inkább ki fog a fiatalabb generációkon keresztül villanni. Az más kérdés, hogy ennek egy vezető mondjuk milyen, vagy a cégek milyen keretet fognak engedni, vagy van-e keret, szerintem kell, hogy legyen keret, de hogy ez tanulható és fontos. Azt szoktuk mondani, hogy azáltal, mert nem vagyok fönt a közösségi médián, ettől még nekem van én márkám. Én ettől még hatok az emberekre, hatok a boltban a pultos nénire, és mindenkire.
Köszönöm szépen. Lassan az időnk vége felé járunk, ezért megkérdezném, hogy van-e itt a nézőközönség közül, aki kérdést szeretne feltenni. Ha igen, akkor kérem, hogy emelje fel a kártyáját. Addig még felteszek egy kérdést, amíg ez kiderül. Hogy tetszett nektek a könyvnek a kivitele, illetve mit gondoltatok, mikor megláttátok ezt a borítót?
Ó, én azzal kezdtem, hogy megnéztem az Amazonon, hogy néz ki az eredeti, mielőtt még a Katinka elküldte volna, és ez sokkal szebb. Tehát legyünk büszkék a magyar dizájnra és a magyar könyvművészetre, mert egy csodálatos borítót alkottatok. Ugye ez eredetileg egy sorozat, négy részes sorozatnak egy eleme, és nagyon ráment az amerikai kiadó arra, hogy ez ugye egy sorozatnak tűnjön. Ez tökéletesen eltalálja, ez a kis koronával ráadásul tök jó. Nekem nagyon bejön.
Ezt el kell mondanom, hogy Hladki Dorottya a tervező, a címen pedig nagyon sokat gondolkodtunk, hogy a angolul The Presenting Book, hogy mi legyen a magyar cím, mert a prezentálás és az én márka ugyanúgy benne van a könyvben. Ezt próbáltuk így kifejezni.
Én azt szerettem benne, hogy nem tudományos, fantasztikus. De hogy ez azt gondolom, hogy nem kell mindannyiunknak a tudományos, fantasztikus dolog. Azért, mert azt tudnia kell a szerzőnek, ha tréning szituáció van, azt gondolom, tudnia kell a trénernek. De mindig is az érdekli az embereket, hogy hogyan tudom ezt megvalósítani, és azt gondolom, hogy ez a könyv tökéletesen, mint a legtöbb egyébként, a legtöbb könyvetek, tökéletesen alkalmas arra, hogy elolvasva már gondolkozzak magamról, már beírjam a kis válaszaimat, és én ezt nagyon-nagyon szeretem benne. Én ennek nagyon a híve vagyok.
Hát köszönjük a pozitív visszajelzést, nagyon örülünk neki. Még egy utolsó kérdés, hogy milyen olvasóközönségnek ajánlanátok ezt a könyvet?
6-tól 99 éves korig. 6 éveseknek így csak, hogy barátkozzanak, és ha szeretik a könyv illatát, szeretik a könyv illatát, és amit megtaláltak benne, betűt, az karikázzák be, hát a 99 éves is hagy lejjebb benne örömét, és hogy így tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon tág célcsoport. Ugyanakkor elmondtuk, hogy nincs az az élethelyzet, amikor ne lenne szükségünk arra, hogy tudjunk célirányosan kommunikálni. És hogy azt gondolom, hogy minden egyes kis észéből kivehető valami, amit a hétköznapi ember is tud használni.
Így van. A címlap, vagy maga a borító, az nagyon jól kifejezi azt, hogy tényleg ez egy ilyen generalista megközelítés abból a szempontból, hogy szerintem mindenkinek tud újat mondani. Azokat is, hogy nagyon profi módon adnak elő, meg azoknak is, akik most szembesülnek azzal, hogy azért prezentáció nélkül nem fogok előbbre jutni. És ugye az izgalmas, hogy nem csak az üzleti világban, hanem a magánéletben sem.
Ha van még egy kis türelmetek, érkezett egy nézői kérdés. Pálfi László kérdezi, hogy melyik ön által valaha látott prezentáció volt a legsikeresebb ön szerint? Ki lehet a példakép?
hát Laci, ugye itt azt hiszem egyébként rá tudtok keresni, mert vannak ilyen blogok meg cikkek, hogy a legbefolyásos, 10 legbefolyásosabb üzleti előadás. De most ebből 2 Steve Jobs egyébként. Azt hiszem a legendás, és ezt tényleg érdemes megnézni, még ott teljesen a hatalmának a csúcsán lévő embert látunk, ugye ez az iPhone-nak a bejelentése. Ez egy ilyen 20 perces vagy fél órás prezentáció, de minden olyan elemet összehoz, ami azt hiszem ahhoz kell, hogy jól működjön ez a dolog. Szóval legyen mondani való, ez azért ugye kiderül a könyvből is, amikor tartalom nélkül nehéz előadni. Az én márkához is kell tartalom, ugye, mert ha nincs mögötte, akkor lesz ilyen nagyon influenceres, vagy én nem is tudom. Tehát, hogy szóval tartalom, hát kell egy olyan fickó, aki hiteles, ugye, azért egy olyan...
Vagy hölgy.
Vagy egy hölgy, bocsánat, így van. Akkor mondjuk úgy, hogy kell egy olyan személy, aki, igen, igazad van, Erika, aki ugye hitelesen tudja képviselni azt, amivel azonosul úgy egyébként, ugye ezt is nagyon klasszul látjuk. És hát, hogy milyen hatása volt ugye ennek az előadásnak, az meg most már történelem. Nekem most ez van a szemem előtt, de biztos, hogy ha rákerestek arra, hogy a mit tudom én, 50 legjobb TED előadás, akkor biztos, hogy azok között is lehet olyat találni, ami fantasztikus hatással bírt.
Nekem is egyébként Steve Jobs jutott eszembe, de ugyanígy imádom Itai Tágámnak az előadását, aki pont a vezetői témában egy nagyon érdekes megközelítést ad a vezetőknek, Dan Ariely-nek a munkái. Nyilván, hogy én ahhoz tudok közelít mondani, amivel én dolgozom, Carol Dweck, csodás az, amit ő számomra képvisel. Szóval, hogy sok van, nincs kifejezetten kedvenc, hanem mindig, amire szükségem van, az lesz a kedvenc. És hogy lehet, hogy nem TED, lehet, hogy valami más, de mégis, ha kapok általa valamit, akkor azt mondom, hogy hát ez egy remek, ez egy csodás dolog volt most.
Eszembe jutott egy másik előadás is. Bocsánat, most, hogy így Erika mondta, ami nem az üzlethez kapcsolódik, ez John Williams, ugye ő az a zeneszerző, aki a legbefolyásosabb zeneszerzőnek tekinthető, legalábbis amennyi embert elért, és amennyi amekkora hatása volt a modern kultúrára, ugye az E.T., az Indiana Jones, a Star Wars, a Cápa, a Harry Potter, hát ismeritek az összes ilyen nagy blockbusternek, szinte ő szerezte a zenét, és kapott egy életmű díjat, és akkor kellett egy kis előadást tartani, hogy megköszönjük, megtaláljátok az interneten, szenzációs, 80-valahány éves bácsit képzeljétek el, és akkor két emberhez adresszált egy-egy üzenetet, ugye az egyik a George Lucas, hogy hát amikor ugye megbíztál a csillagok háborújával, hát akkor én írtam egy gyönyörű szép szerelmi témát. Ugye a Luke és Leia, és hát hogy milyen szépen fel volt vezetve, és hát csak utólag szóltál, hogy ők testvérek. Ugye, mert ez nagyjából a második, a Birodalom visszavágba derül ki, és akkor Spielberghez fordult, és hogy hát rólad meg az a jut eszembe, amikor ugye a Schindler listáját megcsináltad, mindig megszoktuk ezt, mielőtt a zenét megírom, a már a nyersen összevágott filmet megnézzük, a Stevennek a privát vetítőjében, ez most is így volt, és hát én nagyon a hatása alá kerültem ennek, és el kellett mennem egy kicsit sétálni, visszajöttem, és hát azt mondtam a Stevennek, hogy hát tudod, ez egy olyan megrázó film, hogy ide neked egy jobb zeneszerző kellene, mint én. Mire Steve nagyon kedvesen azt mondta, hogy hát igen, tudom, de ők már mind halottak. Szóval tök jó ez, és ez is ugye, hogy tudod behozni a saját személyiségedet, a sztoridat, és mitől lesz az egész hatásos, és valahogy úgy egyben lévő.
Köszönöm szépen az izgalmas beszélgetést, a jó sztorikat, és önöknek is a figyelmet. Még egy kis statisztikával zárnám, hogy a könyv szerint az emberek 10%-a nagyon jól előad, tehát természetes tehetség, 10%-a teljesen reménytelen, de a maradék 80% gyakorlattal bármit el tud élni, úgyhogy ennek fényében ajánlom a könyvünket. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Nicole Soames, a Prezentáló Én című könyvét keresse a Pallas Athéné könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!